hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd nem sokára azt vizsgáljuk, hogy hogyan viszonyulunk a járvány második köréhez, illetve hordjuk-e a maszkot, egy felmérés kapcsán beszélgetünk a témáról. Ezzel a kérdéskörrel folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Elsőként dr. Pogány Gábor, a ritka és veleszületett rendellenességgel élő Országos Szövetségének elnökét köszöntöm itt. És akkor beszélgetünk erről a Gaucher-kórról, amit ha jól tudom, 1882-ben diagnosztizáltak, azután jó néhány évtizedig, hát ugyan foglalkoztak vele, de nem olyan mélységben. Mi ez a betegség, mit kell erről tudnunk?
A Gaucher-kór is egy úgynevezett ritka betegség. Azt a betegséget tekintjük ritkának, amely 2000 főből legfeljebb egy embert érint. A ritkaságból eredően mindenféle plusz problémákkal is szembe kell néznie a Gaucher-kóros betegeknek is, aminek a világnapja ugye most volt október 1-én, és ennek következtében, mármint a ritkaság következtében tapasztalható az, hogy nagyon sokáig nem kaphat diagnózist, nehezen talál szakembert, nehezen talál a ritka beteg sorstársat, megfelelő ellátást.
De ez mindegyikre lehet igaz, mindegyik ritka betegségre. Igaz. De mi ennek a lényeg? Tehát, hogy aki beteg, azon látom, hogy beteg?
Azon első nekifutásra, ha ő még kezdeti Gaucher-kóros, akkor nem nagyon látszik. A magát a betegséget egy enzim hiány okozza, és ennek következtében a szervezetben az a bizonyos anyag, amit az enzimnek le kellene bontania, az felszaporodik, és ezért többnyire a lépben, a májban, a csontokban mindenféle károsodások lépnek föl, megnagyobbodik a lép, véralvadási zavarok keletkeznek, csontszövet pusztulás. Ennek következtében csontfájdalom, maradandó mozgáskárosodás, csontritkulás, csontkrízis is alakul ki. Az elején először krónikus fáradtság és végtag fájdalom, meg akár bélpanaszok is jelentkezhetnek, vagy erős orrvérzés, ínyvérzés.
Ez veleszületett betegség, vagy ez kialakul?
Ez egy veleszületett betegség, igen. Ezt egy genetikai hiba okozza. Annak a bizonyos enzimnek a génje az változik, úgy hívják, hogy mutálódik, és ennek következtében ez az enzim ez nem úgy termelődik, nem működik úgy, mint ahogy normálisan kellene.
Na most azt kérdeztem, hogy ugye veleszületett vagy kialakul, de a veleszületettnél is azért lehet ez kérdés, hogy ez már picikorban jelentkezik, vagy csak mondjuk később?
Hát többféle típusa van a betegségnek, súlyossági fokok szerint osztályozzák őket. Van, amikor kora gyermekkorban, van, amikor fiatal felnőttkorban, és van, amikor csak időskorban jelenik meg. Ez annak a függvénye is, hogy annak a gén, egyrészt az a gén, és ennek következtében a gén által kódolt fehérje, ez a bizonyos enzim, ez mennyire sérül annak a működő képessége. Ugyanakkor minden probléma mellett a Gaucher-kórosok nagyon szerencsések is, ellentétben a ritka betegségek 94%-ával. Tudnélik, itt van gyógymód. Tehát ha sikerül a Gaucher-kórosokat megtalálni, ami nagyon fontos számukra is, akkor van többféle terápiás lehetőség is, ellentétben mondom a többi 94%-kal. És ezért az, hogy mekkora az a bizonyos diagnosztikai késedelem, mikorra találjuk meg a beteget, és a beteg mikorra találja meg saját magának a jó diagnózist, mert az esetek többségében először mindenféle egyéb diagnózist kaphat, amelyek nem igazak, és ennek megfelelően nem megfelelő kezelést kapnak a betegek. És ez azért is nagyon fontos, mert amellett, hogy a betegnek plusz szenvedést kell elviselnie, ez az orvosnak is frusztrációt jelent, hiszen nem tudja meggyógyítani a beteget érdemben, és azon kívül társadalmi szinten, tekintve az összes 8000 féle ritka betegséget, amelyben bár egyenként nagyon kevesen vannak, de összességében óriási tömegeket érint, tehát azt szokták mondani, hogy majdnem 800 ezer fő, aki ilyen különböző ritka betegségekben szenved. Tehát összességében ezek a félrekezelések, ezek össztársadalmi szinten drágák. Nagyon sok felesleges pénzkidobást jelent. Ha ezt meg tudjuk rövidíteni, ezt a bizonyos diagnosztikai késedelmet, akkor azzal mindenki jól jár.
Említi, hogy ugye fontos lenne, hogy megtalálni úgymond ezeket a betegeket, és hogy miután kis gyerekkorban is lehetnek ennek tünetei, milyen tünetei vannak egyáltalán? Mi az, amikor egy orvosnak vagy akár egy szülőnek gyanakodnia kell, hogy ilyen típusú bajról van szó?
Mondom, azért nagyon nehéz, mert amit föl is soroltam, a krónikus fáradtság, a végtag fájdalom,
ez a vérfanat,
a véralvadási zavar, pontosan az orrvérzés, ínyvérzés, elhúzódó görcsös menstruáció, hát ezt ezer egyéb ok is okozhatja, és azért Paracelsus óta azt tanítják az orvosi egyetemeken, hogy ne lőjünk ágyúval verébre. Tehát először vizsgálja meg a kezelőorvos a mindennapi gyakoribb lehetőségeket. Ez rendben van. De akkor következik az a második lépcső, vagy sokadik lépcső, hogyha kiderül, hogy semmiféle módon nem tudom javítani a beteg helyzetét, akkor kezdjen el az a bizonyos orvos gondolkodni azon, hogy lehet, hogy ez valamiféle ritka betegség, és akkor legyen lehetősége az orvosnak beutalni a beteget egy olyan központba, ahol ismerhetik ezt a betegséget.
Na most említette, hogy nyilván sokféle szimptomája van. Ha egyáltalán van gyanú, akkor, hogy mondjam, könnyen ki lehet mutatni, mert hiszen említette, hogy egy enzim problémája ez, mármint a szervezetben, az ember azt feltételezné, hogy ha már van egy gyanú, akkor onnantól, hogy mondjam, gyorsabb a kiszűrése annak, hogy milyen betegségről van szó, jelen esetben a gosékóról.
Így van. E tekintetben is mondom szerencsés.
Tehát ilyen szempontból már könnyebb a helyzet akkor.
Igen, mert egy csepp vérből is, beszáradt vérből, ugyanúgy, mint a csecsemőkori szűréskor levett vér minta, itt is kimutatható a csökkent enzimaktivitás, ezzel az úgynevezett tandem tömegspektrométer műszerrel, és ha ilyenkor, ha ez megerősíti a gyanút, akkor következhet egy célzott genetikai vizsgálat, és akkor genetikai vizsgálatot nem a vakvilágban mindent kell vizsgálni, hanem célzottan, ami megint csak olcsóbb, és ezután következhet a kezelés. Tehát itt teljesen úgy működik a helyzet, mint egy gyakori betegség esetén, ha valóban sikerül a diagnózist megtalálni.
Említette, hogy az számít ritka betegségnek, a 2000-ből mondjuk egynél fordul elő. Ez a gosékor,
Maximum egy.
Ez a gosékor idehaza, ez hogy ilyen szempontból statisztikailag hol tartunk?
Hát kettős a statisztika, mert az általános előfordulási gyakorisága az 50 ezer főből egyet jelent. Ugyanakkor vannak olyan embercsoportok, ahol valamilyen ok miatt ez gyakoribb. Ilyen például a svédországi lapföldi egy tartomány, ott a lakók között gyakoribb, vagy ilyen az askenázi zsidó lakosság, ahol viszont olyan 1/500-800 az előfordulási arány. Tehát náluk mindenképpen jobban oda kell figyelni ezekre a tünetekre, és mivel ez egy úgynevezett recesszíven, tehát bujkálva öröklődő betegség, ez azt jelenti, hogy az anyától és az apától örökölt kromoszómáink egyikében, ha benne van a hibás gén, akkor a másik jó gén az még tudja termelni az enzimet. És akkor ez a bizonyos egyén nem mutat tüneteket, egyáltalán tekinthető betegnek, de viszont hordozza magában azt a bizonyos beteggént. És hogyha egy házasság során két ilyen hordozó csemetéjében mindkét szülőtől ilyen hibás gént örököl az utód, akkor jelenik meg nála a betegség. Tehát mindenképpen, hogyha találunk ilyen beteget, akkor célszerű a családot is megvizsgálni.
Mi lehet az oka annak, hogy ilyen földrajzi eltérés van, és mondta, hogy releváns eltérés? Van ennek valami oka, vagy gondolom ezt kutatják?
Hát erre szerintem történelmi okok vezethetnek. Ezek a népcsoportok valamilyen módon zártak voltak a történelem egy-egy időszakában. És ott egyszerűen, hogyha felütötte magát véletlenül egy ilyen génhiba, akkor mivel egymás között házasodtak, ezért ott elszaporodhatott, hogy úgy mondjam, a hibás gén. És ennek következtében ebben a populációban gyakoribbá vált.
De ez akkor igaz más ilyen genetikai típusú betegségekre is, nem?
Igen, lehet, hogyha valóban egy akár ember, akármilyen élőlény csoportot bezárunk, és egymás között szaporítjuk őket, hát a kutyanemesítésre gondoljunk például, akkor ott felszaporodhatnak ott a hibás gének is, nem csak a jó gének. Hát a nemesítés során természetesen arra törekszenek, hogy ott a jó tulajdonságok szaporodjanak föl, de óhatatlanul belejár néha, hogy olyan gén is felszaporodhat, amely valami hibát csinál.
Így lesz fehér puli, ha már a kutyákat említette. Na vissza az emberhez azért, és a gosékórhoz. Említette, hogy az a jó hír, hogy azért ez gyógyítható. Hogy mondjam, teljes mértékben vissza lehet hozni az egészséget, vagy inkább elviselhetővé lehet tenni az életet?
Pillanatnyilag még okiterápia itt sincs. Az okiterápia az jelenti, amikor az okot meg tudom szüntetni. Tehát magyarul valamilyen génszerkesztéssel a genetikai hibát ki tudom küszöbölni, és utána tényleg teljesen egészségessé válik a egyén. Itt most kétféle tüneti kezelés, de nagyon klassz tüneti kezelés, hatásos tüneti kezelés elérhető. Az egyik az a bizonyos enzimpótló kezelés, amikor mesterséges enzimmel pótolják a hiányzó vagy nem kellőképpen működő enzimet. Ilyenkor, ha a diagnózis és a kezelés időben történik, ez is aláhúzza ennek a fontosságát, akkor a betegnél nem alakulnak ki ezek a rendellenességek, amit az enzim hiány okoz, és így gyakorlatilag egészséges életet élhet. Sok esetben a kezdeti elváltozások is visszafordíthatók. Tehát az egyén az teljesen egészséges életet élhet. Azonban ez eléggé macerás, idézőjelbe, ezt a macerát. Minden esetre infúzióra kell járni elég gyakran, ami elég hosszú, fájdalmas, tehát az emberi szabadság fokot azért erősen korlátozza. Ezért fejlesztettek ki egy másik terápiás lehetőséget, amely egy szájon átszedhető gyógyszert jelent. Ez nem az enzimet pótolja, hanem a zsíranyagcserét befolyásolja, amelyben ez a bizonyos enzim részt vesz. És ez lassíthatja a gosékorra jellemző folyamatok kialakulását. Na most az a gond, hogy például a gosébetegeknek a zöme, aki diagnózist kapott és ellátásban részesül, ők, hogy úgy mondjam, a többi ritka beteghez képest jó dolguk van, és ezért sok esetben nem is figyelik, hogy mi történik a világban, hanem megelégszenek az általuk kapott például enzimpótló kezeléssel, és többször tapasztalható az, hogy olyan esetben is ragaszkodik a beteg a kisé bonyolultabb kezeléshez, mert nem tud a másik fajta esetleg számára könnyebb életet biztosítóról, amikor pedig lenne rá lehetőség.
Na jó, tehát a beteg nem tud, azt nem megértem, de hát az orvosok se tudnak róla.
De az orvos azért, az elben tudja, igen. Csak ezt abból a szempontból mondom, hogy ilyen területeken nagyon fontos a betegszervezetek szerepe. Az lenne jó, hogyha a gosi betegeknek is lenne saját szervezetük, mert az esetek többségében ezek a szervezetek képesek arra, hogy naprakész információt jutassanak el az összes beteghez, aki érintett.
Hát ha azt mondja, hogy 50 ezerenként úgy kb. Egy, akkor Magyarországon olyan 2-300-an lehetnek nagyjából?
Igen.
Itt tök fontos lenne, gondolom én, hiszen említi, hogy Svédországban ugye bizonyos területen ugye magasabb, hogy ugye ezek a szervezetek egymással nemzetközi szinten kapcsolódjanak, hiszen nem túl sok, szerencsére nem túl sok embert érint, tehát ilyen szempontból koncentráltabb lehet a tudás, tapasztalat, hogy mit, hogyan érdemes csinálni. Nem tudom, hogy erre van, meg hát egyáltalán gondolom a kutatás is ilyen szempontból, vagy az ezzel való foglalkozás szempontjából ez még inkább fontos, hogy erre van valami kezdeményezés, hogy összefogjanak mondjuk akár itt az európai érintett gusékóros betegek vagy betegszervezetek?
Persze. Általában a ritka betegségekre jellemző az, hogy minimum kontinens szintű összefogás szükséges ahhoz, hogy a megfelelő terápia kifejleszthető legyen, és a betegek meg is kaphassák azt, hiszen egyetlen egy ország sem annyira gazdag, hogy minden 8000 féle betegségre kapacitást építsen ki, vagy kutatást alakítson ki. És ezért az Európai Unióban is kialakultak az úgynevezett európai referenciahálózatok, amik pont a GOSI esetében nem annyira érdekes, hiszen itt van terápia, de el lehet képzelni, hogy az összes többi esetben, amiről beszéltünk, ott mennyire fontos az, hogy az a beteg, akinek nincs diagnózisa, vagy olyan diagnózisa van, amivel pillanatilag Magyarországon nem tudunk mit kezdeni, az is valamiféleképpen részesüljön az összeurópai tudásból, és ezek a bizonyos referenciahálózatok ezt biztosítják. Ezeknek vannak magyar tagjai is, főleg az úgynevezett ritka betegségek szakértői központjainak az intézményei közül kerülnek ki. Ez magyarul a 4 orvosi egyetemet jelenti, és a hozzá kapcsolt egyéb intézményeket, és ők szoros kapcsolatban vannak az azonos területen dolgozó európai egyéb szakértőkkel, ezért távkonzultációkkal lehetőség nyílik arra, ha tényleg a betegnek sikerül odáig eljutni, hogy a pillanatnyilag optimális ellátásban részesülhessen.
Említett, hogy van gyógymód, ami tüneti kezelés. Hogy mondjam, az ilyen típusú betegséggel élők, hogy életmóddal tudnak magukon javítani valamennyit?
Persze. Az életmód az általában a ritka betegségek, meg a nem ritka betegségek esetén is nagyon fontos, mint ahogy az egészséges esetben is, hiszen egészséges esetben is, ha én olyan életmódot folytatok, akkor képes vagyok magamnak generálni szuper jó betegségeket. Hát erre pontosan a népbetegségeink jó példák. Azt szokták mondani, ugye, hogy az ember 35 éves koráig annyi hülyeséget csinál, hogy utána az élete hátralévő periódusában nem győzi azt helyrehozni. Tehát a megfelelő táplálkozás, a megfelelő mozgás, általában az egészséges életmód az mindenféle betegség esetében segít.
Jó, de van olyan, aminél nem annyira releváns. Ezért kérdeztem, ez egy ritka betegség, tehát hogy lehet, hogy hiába próbál valaki megtenni bármit, amikor olyan kor van, amivel nem nagyon tud mit kezdeni, és gondolom a ritka betegségeknél azért fordulhat elő ilyen, ezért kérdeztem.
Persze, hát sőt, de egyetlen egy olyan betegség sincs, még az a bizonyos 96% gyógyíthatatlan esetén sem, hogy ne lehessen valamit tenni. És a valamit tenniben az életmód változtatás, az, hogy legalább ne roncsam a helyzetet, az mindenképpen fontos. Hát erre szoktuk azt mondani, például, hogy nagyon sok olyan ritka betegség van, ami különböző fogyatékosságot okoz. És rendszerint a fogyatékos csemetével rendelkező szülők azelőtt a nagy dilemma előtt állnak, hogy mennyire védjem a gyereket, és hogyan ne túlvédjem. Ez egészséges esetben is nagyon fontos, és nagyon nehéz megtalálni ezt a határt, de akkor, amikor egy sérülttel állunk szemben, akkor rendszerint az első reakció az, hogy hát szegény, a féltől is óvom. Holott lehet, hogy ezzel pont rosszat teszett neki, mert igenis a sérülteknek is szükségük van, a betegeknek is szükségük van a megfelelő szintű sportolásra.
Nagyon szépen köszönöm, sokat tanultunk. Dr. Pogány Gábort, a ritka és veleszületett rendellenességgel élők országos szövetségének elnökét hallották.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd nem sokára azt vizsgáljuk, hogy hogyan viszonyulunk a járvány második köréhez, illetve hordjuk-e a maszkot, egy felmérés kapcsán beszélgetünk a témáról. Ezzel a kérdéskörrel folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet, a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.